Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Szinte kalákában kezdődött el a falak bemutatása és állagvédelme Cserépváron. Az önkéntes alapon végzett vármentésen járunk a műsor első perceiben.
A múzeum adja a feltárásvezetést és a dokumentálást, az önkéntesek segítenek a fizikai munkában, a gyártócég biztosít konzerváláshoz trasszhabarcsot, az építészek segítenek 3D felméréssel és tervezéssel, várunk kőműves brigádot, aki majd a kőműves munkában szintén segítenek. Mindenki egy picit hozzátesz, ez egy ilyen win-win dolog, win-win helyzet alakul ki, mert a végén összefogás eredményeképpen egy nagyon szép falkonzerválást lehet itt kivitelezni.
Ezután Csákberénybe indulunk. Újabb avartemetőt tárnak fel a régészek, amely ismét a korszak kulturális sokszínűségéről tanúskodik.
Megfigyeltünk a legkorábbi síroknál, amit valamikor mondjuk a 7. század második harmadára kelteszhetünk, tehát valahol ott mondjuk úgy a 630-as és 660-as évek közötti időre. Szóval ezeknél a korai temetkezéseknél megfigyeltük, hogy a koporsóra a megnyúzott lyúnak a bőrét terítették, és a lyú bőrben benne hagyták a koponyát és a lábcsontokat, és ez nagyon koncentráltan és nagyon nagy számban jelentkezik, gyakorlatilag az összes ilyen korai sírnál megfigyeltük ezt a nagyon jellegzetes temetési szokást.
Végül a visegrádi nemzetközi palota játékokról hallhatnak. A megszokott programokon túl nyílik egy kartkiállítás, lesz könyvbemutató, és a nagy közönség 3 napig láthatja a nemrég előkerült reneszánsz szoborleletet is.
A vezérfonala az éppen az ön által írt könyv, a kardregénye, és tulajdonképpen valóban azt a történetet követi végig, hogy a részkor végén bronzkorban megjelenő különleges fegyverből hogyan vált az ókorban, a középkorban egy univerzális fegyverré, és hát aztán az újkorban milyen furcsa történetet futott be. Lényegében ezt a nagyon izgalmas és nagyon változatos regényt itt most egy kis válogatással fogjuk színesíteni, tehát hogy ne csak papíron és fényképeken láthatjuk, láthassák a látogatók ezeket a kardokat, hanem minden korszaknak egy-egy jelképes kardját fogjuk bemutatni. Még a tavasz folyamán került elő egy gyönyörű reneszánsz szobor lelet, ami egy firenzei mesternek, Benedetto da Maiano-nak a műve és a visegrádi ferences templomból kerültek elő ezek a töredékek. Ugye ez elég nagy sajtóvízhangot váltott ki, de mindezek valójában maguk anyagi valóságukban a látogatók előtt még nem voltak láthatóak, és ezt most szeretnénk kihasználni, azt az alkalmat, hogy a palota játékra ide sereglő közönségnek bemutassuk.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Cserépváron Szörényi Gáborral, a Herman Ottó Múzeum régészeti igazgató helyettesével, a kutatás és helyreállítás vezetőjével beszélgettem.
A Bükkalján Cserépvárában állunk, ami Borsod vármegyének az egyetlen valóban török vára volt, ugyanis a török birodalomnak ez volt a legészak-keletibb határvidéke. Az egri központi török erődnek egyik elővédműve volt Csirok, Szarvaskő és a harmadik Cserépvár. E háromból ez az egyetlen, ami Borsodban volt mindig is, és most is. Magában a várban már több év óta folynak régészeti feltárások, de idén egy különös apropó miatt kezdtünk újfent ebbe a történetbe, mégpedig azért, mert közösségi régészeti és közösségi társadalmi munka keretében szeretnénk egy nagyobb állagvédelmi munkát elindítani.
Ugye pillanatnyilag sem régészeti feltárás folyik, hanem két falcson közül lapátolják ki a földet. Ez leginkább valamilyen falállag megúvásra, vagy pedig annak az előkészítésére hasonlít.
Így van. Magát a munkát azt néhány nappal ezelőtt kezdtük effektíve, de valójában már a tavalyi év őszén, illetve az ez évnek a tavaszán is elkezdtük közösségi munkában leírtani a hegyrőnek a fászárú cserjéit, hogy egyáltalán átlátható és értelmezhető legyen a hegynek a morfológia. Ez egy nagyon sikeres kis akció volt, önkéntesek eljöttek, beszélgettünk vártörténetről, közben pedig kiirtottunk egy óriási nagy területet, csak a fák vannak, tölgyfák, hársfák, gyümölcsfák, amik megmaradtak, és innentől kezdve következő lépés az volt, hogy ha már ilyen szép tiszta, azok a falak, amiket a korábbi évek folyamán feltártunk, azokat tisztítsuk újfent ki, készítsük elő, és tervezzük meg ennek az állagvédelmét. És ebbe a történetbe több szereplő is csatlakozott. Egyrésztről azok az önkéntesek, akikkel tavasszal növényzetet írtottunk. Másrésztről önálló múzeumbarát fémkeresősök, akikkel közösen kijöttünk és a hegyet fémdetektoros kutatással átvizsgáltuk. Harmadrészt természetesen ezt az egészet a intézményünk, a Miskolci Herman Otto Múzeum koordinálja, és vezetjük mi itt a munkálatokat. És amikor ezeket a falakat megláttuk tavasszal már kitisztított állapotban, akkor egy építész kollégával, aki szintén egy önkéntesünk, és itt volt a várban takarítani ő is, elkezdtünk azon morfondírozni, hogy hogyan lehetne konzerválni itt a falakat.
Mert hogy hatalmas falmaradványokról van szó, hogyha odébb megyünk, és fölnézünk a domb tetejére, hát lehet, hogy 10 méter is van.
Valóban, és ezek a falak ásatásokat megelőzően teljesen föld alatt voltak, pontosabban az omladék alatt voltak. Ezeket a falakat a pusztulás utáni önmaga törmeléke, önmaga omladéka fedte el, konzerválta, és őrizte meg itt a földfelszín alatt. Mi most ezeket kibontottuk, viszont ha kibontottuk, és most itt tisztázott állapotában rendkívül látványos, gondoskodnunk is kell. És ezzel az építész barátommal, ahogy morfondíroztunk, akkor mondta, hogy mi lenne, hogyha megkeresnénk egy építőipari nyersanyaggyártó céget, hogy hát, hogyha támogatásként tudna adni romfalak konzerválásához alkalmas műemléki trasszhabarcsot, és ez a történet elindult, írtam nekik egy levelet, felhívtam őket, megbeszéltük, hogy nagyjából egy 30 négyzetméternyi falszakasz szeretnénk, egy méter vastagságot, 30 köbméternyi falat konzerválni, ez mi lenne, hogyha a rendelkezésünkre bocsátanának műemléki habarcsot, kvázi támogatásként, és nyitott fülekre találta a kérésünk, le is szállították nekünk a trasszhabarcsot, amit tavaly év végén megkaptunk, és ebbe az évben szeretnénk felhasználni, ezért a felhasználás előtt természetesen megelőzően egy állagmegóvás megelőző romtisztítás, az az elsődleges feladatunk, amely per pillanat itt folyik. A következő feladat a letisztázott falaknak a precíz dokumentálása, és itt jön egy következő önkéntesünk, egy másik építésszel felvettem a kapcsolatot, akinek lézerszkeneres műszerparkja van, és azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön, felméri, elkészíti azt a pontfelhőt, amiből utána építészeti dev dokumentációt lehet készíteni. Úgyhogy július közepén folytatjuk itt a 3D szkenelésével a falaknak, ezeknek a legenerálásával, hogy az év második felében megtervezhessük, beadhassuk engedélyezési eljárásra, és az év második felén ősz folyamán pedig kőművesekkel felvonulva már a romkonzerválásba fogjunk bele.
És ugye nem árt, hogyha nem hányják el a habarcs forgalmazónak a címét, illetve a telefonszámát, mert hogy odébb nézünk itt a domboldalon, hát bizony ugyanez a falszakasz odébb is kibukkan, tehát tulajdonképpen itt nyugodtan lehet folytatni ezt a munkát, legalább egy akkora szakasz is olyan épségben lehet itt előttünk, mint amit most látunk.
Valóban gyönyörű szép falszakaszok lehetnek itt az omladék alatt. Ezt azért is tudjuk bizton állítani, mert a várnak most a keleti oldalában folynak munkálatok, de a nyugati oldalában is tártunk fel hasonló paraméterű falakat, és az északi részen egy kutatóárkunkkal szintén azonosítottuk ugyanezt a falövet, és hogyha ezt összekötnénk, lehántanánk körülötte a földet, akkor egy óriási falfelület tündökölne itt előttünk. Valóban egy csodáról van itt szó, de megfelelő mennyiséget tárunk csak fel, amit képesek vagyunk rövid időn belül konzerválni. Tehát mi most ezt a pár 10 négyzetméternyi falfelületet választottuk ki, hogy ezen végezzük el a konzerválási munkálatokat, és aztán, hogyha a lehetőség adódik továbbiakban, így mindenki tesz bele valamit. A múzeum adja a feltárásvezetést és a dokumentálást, az önkéntesek segítenek a fizikai munkában, a gyártócég biztosít konzerváláshoz trasszhabarcsot, az építészek segítenek 3D felméréssel és tervezéssel. Várunk kőműves brigádot, aki majd a kőműves munkában szintén segítenek. Mindenki egy picit hozzátesz. Ez egy ilyen win-win dolog, win-win helyzet alakul ki, mert a végén összefogás eredményeképpen egy nagyon szép falkonzerválást lehet itt kivitelezni.
Ami valószínűleg vonzani fogja majd a látogatókat, de hát látogatókból itt sem nagyon van hiány. Az imént ment el például egy nagyobb csoport, amiben rengeteg gyerek volt, illetve szülők. Rendszeres, hogy így jönnek?
Nyári időszakban hétköznap, hétvégén folyamatos a látogatottsága a várnak, de nem nyári időszakban, amikor itt voltunk tavasszal, ősszel tisztítani az erdőt, akkor is szinte minden alkalommal voltak csoportok. És ennek az az oka, hogy Cserépvár és Cserépváralja a Bükkaljának az eszenciája, mert itt a Bükkalja, mint tufás kőzet, a riolit tufa, dácit tufának a hazája, egy olyan kőcsodát hozott létre, aminek Cserépvár az egyik központja. De Cserépvár nem véletlenül van itt. Azért van itt, mert közvetlenül alatta ebbe a tufás kőzetbe 12 darab gabonatároló vermet készítettek már a középkorban, és ez a 12 gabonatároló verem óriási mennyiség, több mint 600 köbméternyi gabonatárolására volt alkalmas. Ez a mennyiség, ez jóval túlmutat egy ekkora várnak az uradalmán, egy ekkora várnak az igényein. Ez, mivel Egernek volt az elővédműve, természetszerűleg innen látták el Egert és más nagyobb erődeket élelemmel.
Eger mennyire van tőlünk?
Nagyjából egy 20 kilométerre van légvonalban, úton, a középkori utakon is 25 kilométer, tehát egy szűk napi járóföldön megközelíthető volt a helyszín Egerből ide, illetve Egerbe vissza, és hát ezek a gabonatárló vermek önmagukban egy kuriózum, hiszen ha bemegy az ember, belép, akkor minthogyha egy föld alatti körtébe lépett volna bele, ennek ez is volt a szerepe, hogy itt ezekbe légmentesen tudtak nagy mennyiségű gabonát hosszú ideig megfelelő szavatossággal tárolni, és ami nagyon fontos a föld alatti gabonatárolásban az, hogy mivel föld alatt van, sziklába van vájva, ez tűzbiztos, nem lehet felgyújtani, nem kap lángot vagy ostrom során. És egy érdekes szituáció volt Eger visszafoglalása a töröktől 1687-ben, amikor Egert körbeveszik már a nyár folyamán a császári csapatok, egy hermetikus ostromzárat alakítanak ki, és decemberig várják, hogy kiéhezzen az egri török őrség, decemberben pedig az éhség miatt feladják. Időközben elfoglalják a három elővédett Sirokot, Szarvaskőt és Cserépvárt, Cserépvárnál leírják, hogy meglehetős mennyiségű gabonát, élelmiszert és mézet találnak, míg Egerben éhség van, addig itt pedig olyan mennyiségű élelmiszert találnak, hogy azt rögtön pénzé is teszik és Miskolc városának eladják.
Ezeket a gabonatároló vermeket mind feltárták?
Nem, ezek egyáltalán nincsenek feltárva. Ezeknek a felmérését még 1986-ban Nováki Gyula végezte el. Mi most pont az elmúlt hetekben készítettünk 3D fotogrammetriai felmérést az egyikről, amelyikbe sajátos módon nem csak felülről, hanem egy barlanglakáson keresztül oldalról biztonságos körülmények között is be lehet menni. Viszont ezeknek az alja az ma púposan fel van töltődve erdei humusszal, hordalékkal, ami felülről beáramlik, de célunk ebben az évben, hogy ezt, amelyikbe be tudunk menni, legalább metszetre bontsuk, és akkor az aljzatát pontosan tudjuk dokumentálni, így a pontos köbméterét is tudjuk kiszámítani.
Cserépváron Szörényi Gáborral, a Herman Ottó Múzeum régészeti igazgatóhelyettesével, a várkutatás és helyreállítás vezetőjével beszélgettem. Hamarosan Csákberényben egy avartemető feltárásával folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.